Jó estét kívánok, Kálmán László vagyok, ez a Szószátyár műsora a Klubrádióban. Itt van velem a stúdióban
Nádasdy Ádám.
És hosszú szünet után, 3 hetes szünet után térünk vissza, amely során vártuk azért a hallgatói reakciókat és telefonokat, de az a szomorú eset történt, hogy a telefonüzenetek azok szőrén szálán eltűntek, mert kiderült, hogy a szolgáltató csak 5 napig tartja meg ezeket az üzeneteket. Ezért azt kérem, hogy aki ez alatt a hosszú időszak alatt telefonált, az vagy ismételje meg a kérdését telefonon, vagy a Facebookon keresztül elér minket. Egyébként ennek ellenére kaptunk hallgatói kérdéseket és reakciókat a Facebookon át. A reakciókról inkább nem beszélek, mert azokból az derült ki, hogy mi nem tudunk a hallgató kedvére tenni. Némelyik pont azt kifogásolja, aminek a másik örül, és így tovább. Talán abban voltak egyöntetőek, hogy én túl sokat mondom azt, hogy habozásképpen, ezt az Ádám nem csinálja, mert ő nyomdakészen beszél.
Igen.
Ez egy sajátos képesség, hogyha valaki tud nyomdakészen beszélni, szerintem nehéz lenne csupa ilyen műsorvezetőt találni. Meg fogom próbálni elkerülni ezeket az őket, ez egy hülye szokás. Arra való egyébként, hogy ne hagyjam, hogy az Ádám közben megszólaljon, amíg én habozok vagy gondolkozom.
Igen.
De majd valahogy másképp próbálom akkor ezt elintézni. Ugye már is mondtam egy őt. A mai műsor egy évfordulós megemlékezés lesz. Tudnélik, most volt nem olyan régen az eszperantó nyelv, születésének 130. évfordulója. Egyébként ezzel kapcsolatban, nem az évfordulóval, hanem az eszperantóval kapcsolatban olvasói kérdést is kaptunk. Tehát van egy olvasónk, vagy egy hallgatói kérdést is kaptunk. Az egyik hallgatónk az kifejezetten kérte, hogy beszéljünk az eszperantó nyelvről. Azt mondja, Kocsis Katalinról van szó, szívesen meghallgatnám, ha valamelyik műsorban pár szót ejtenétek az eszperantó nyelvről. Több lesz, mint pár szó, mert pár szóban ezt nem lehet elintézni. Folytatom. 20 évesen elhittem egy könyvnek, hogy pár hét alatt megtanulhatok eszperantóul, de persze semmi sem lett belőle. Létezik-e még egyáltalán az eszperantó, ha igen, kibeszéli? Ez lenne az ő kérdése. Tehát, hogy egyáltalán beszélgessünk erről a nyelvről. Ebből a célból megkértünk egy szakembert, Horváth Krisztiánt, aki szintén itt ül a stúdióban, csak eddig ezt elhallgattam.
Köszönjük mindenkinek.
És őt fogjuk faggatni az eszperantó nyelvvel kapcsolatban mindenféle szempontból. Hát nyilván először is azt kell megbeszélnünk, hogy mi is ez az eszperantó nyelv. Lehet, hogy sok hallgatónk hallott róla, de szerintem sokan nem tudják, hogy egyáltalán mi fánterem.
Hadd kérdezzem meg előtt, hogy mi történt 130 évvel ezelőtt? Mi az a konkrét esemény, amire most emlékezünk?
De 130 évvel ezelőtt, vagyis 1881. július 26-án ugye a cári cenzúra az engedélyt adott arra, hogy az első eszperantó tankönyv, és egyben az első eszperantó könyv megjelenjen, és megjelenés után terjesztést is kapjon, és ez ugye...
Így mondtad, hogy a cári cenzúra ezek szerint Oroszországban történt?
Így van, ez Varsóban történt, ami akkor ugye Oroszországhoz tartozott.
Ja, hogy Varsóban, igen, tehát azért mai fogalmaink szerint Lengyelország.
Ez ma már Lengyelország természetesen, sőt akkor is végül is, hát nyilván a lengyel területeknek volt a központja, de hát az cári Oroszországhoz tartozott. És lényeg az, hogy ennek a szerzője ugye egy bizonyos Lazár Markovics Zamenhof nevű úriember, aki amúgy Bialystokban, ami szintén Lengyelországhoz tartozik ma már, de akkor ugye Oroszországhoz tartozott egészen egyértelműen, tehát ő volt a szerzője, és hát az első tankönyv, ami megjelent ugye eszperantul az orosz nyelven született, mindez Varsóban gyakorlatilag, és hát egy kb. 940 valány szavas tankönyvről van szó, ami összesen ennyi szótövet tartalmaz, és egyúttal az eszperantó teljes nyelvtanát. És innentől indult a karrier, végül is tulajdonképpen az eszperantisták mind a mai napig, ugye ezt a bizonyos július 26-át tekintik az eszperantó születésnapjának olyan szinten, hogy például az összes azóta létező nemzetközi eszperantó világtalálkozó az mind ebben az időszakban zajlik. Ugye most a legutóbbi például Kóreában volt, Szeulban.
A szó maga, ugye amennyire az ember úgy ismeri, hát a világ nyelveit valahogy a reménységre emlékeztet. Ugye spanyolul esperar, ugye remélni. Valóban így van ez?
Mi több esperantól is, tehát az esper ige, ugye az a remélni jelentésű ige, az ant az egy képző, ugye a melléknév ige meg a képzője, és az o meg a minden esperantó főnévnek a végződése.
Tehát mit jelent tehát ez a szó akkor?
Reménykedő, az, aki reménykedik igazság szerint, és tulajdonképpen a Zamenhofnak az írói álneve volt, amikor ugye megjelentette a könyvet, ugyanis a nyelv eredetileg ugye Mesdonadon jézik, tehát nemzetközi nyelv címmel látott napvilágot, az esperanto tulajdonképpen az ő írói álnevéből származik, és ezáltal lett a neve a nyelvnek.
Ha véletlenül lenne olyan hallgatónk, aki eddig nem tudta volna, akkor lehet, hogy most már rájött arra, hogy itt egy mesterséges nyelvről van szó, ezt ugyanis igen, még nem mondtuk ki. Nem arról van szó, hogy akkor írták le először egy emberek nyelvet, által beszélt van. Nyelvet, hanem akkor született meg tényleg a szószoros így értelmében, van. Korábban nem létezett, mesterséges alkotás, és maga Zamenhof alkotta. Egyedül úgy csinálta egyébként?
Ezt egyedül csinálta, bár voltak már korábbi kísérletét, tehát ő még gimnazistaként már, ő 1859 születésű amúgy, tehát gimnazistaként már próbálkozott különböző változatokkal, de ezekből nem sok minden maradt fenn a mai napig.
Mit csinált ő valójában? Elővett egy papírt és egy ceruzát, és?
És gyakorlatilag csinált egy nyelvet. Tulajdonképpen ez történt, ugye az általa elég sok nyelven tudott ő, tehát ő nyilván zsidó családból származott, tehát a jiddis volt ugye az anyanyelve, és az orosz az apanyelve, úgy tetszik. Az apja ugyanis az erőszeretettel az orosz asszimilációt azt támogatta. A másik pedig az, hogy ő nyilván ugye beszélt még franciául, lengyelül természetesen, több
németül,
más...
Németül, hiszen az a jiddisre annyira hasonlít.
Több más nyelvet is tanult az iskolában, tudtam a latinul és görögül is, és ezeknek ugye a nyelvekből gyakorlatilag összeválogatta a szókincset, nyilván egyfajta nyelvtannal, amit szintén teljes ekletikusan kiválogatott, de jobbára ugye azt szokás mondani, hogy az esperanto éppen egyfajta a legfiatalabb indoeurópai nyelv ilyen szempontból, hiszen arra hasonlít tulajdonképpen talán leginkább.
Jobban hasonlít tehát akkor mondjuk a latinra, mint a magyarra?
Azt hiszem, igen.
Miért? Vagy miben áll ez? Miben lehet ezt fülön csípni?
Hát leginkább nyilván ugye a szavak eredete, tehát az tipikusan ugye a jó része az egyértelműen valamilyen neolatin-latin eredetű, bár van más is természetesen, tehát görögből is vett át, adott esetben szláv nyelvekből is vett át természetesen elemeket, vagy ugye a németből.
Bocsáss meg, ezt azért csinálta vajon, hogy nemzetközibbnek hát tűnjön föl a dolog?
Véletőleg igen.
Hogy mondjam, hogy rokonszenvessé tegye mindenki számára, hogy lám, tőletek is vettem,
Mindenképp, mert ugye mondjuk az esperanto előtt létezett egy volapük nevű mesterséges nyelv, ami körülbelül az 1870-es évek elején lett megalkotva, vagy szintén egy mesterséges nyelvről van szó, tudjuk szintén a szerzőjét. Ő viszont azt csinálta annak a nyelvnek az alkotója, lejjel tiszteletes, hogy gyakorlatilag ugye az általa ismert nyelvekből vett szavakat eltorzítva ugye szerkesztette be a nyelvbe, ezáltal ugye nehezebb volt felismerni, és nyilvánvalóan a nyelvtanok például van egy ilyen anekdota róla, hogy az első két volapük kongresszuson gyakorlatilag németül beszélgettek egymással, és nem is esperanto, nem is volapükül. Természetesen most az esperanto esetében ez rögtön a kezdetén már működött, tehát hogy ők képesek voltak esperanto kommunikálni egymással.
Lehet, hogy egyébként egyszer általában a mesterség nyelvekről is kellene beszélnünk, de azt igen, most az esperantóra szorítkozunk majd.
Mondanál nekünk valamit esperantóul? Tehát mondjuk máma nagyon meleg van, yes, vagy ami eszedbe jön.
Hodeo la vetero, ezt az terure varma.
Aha, én értem.
Yes, nem comprenable. Vi parolas esperante, vi parolas hispane, anko vi comprenas cion, kio mi diras.
Így van.
Valóban. Bár a várma az nem spanyol.
Bizony. Így van ez.
Vannak nemek, hímnem és nőnem?
Nincsen nyelvtanok, nincsenek. Annyi van, hogy a személyes névmásoknál, gyakorlatilag úgy, mint az angolban, ugye egyes szám harmadik személyben létezik, ugye gyakorlatilag he, she and it, ugye megfelelője, tehát gyakorlatilag van egy li, egy she és egy g névmás. De ettől tekintve semmi.
Mielőtt belemegyünk a nyelvtanába, én azt szeretném, mert az előbb említetted, hogy az oroszul megjelent változatnak az volt a címe magyarra fordítva, vagy nemzetközi nyelv. Mitől nemzetközi egy nyelv? Miért gondolta Zamenhof, hogy ez a nyelv nemzetközibb? Most azon kívül, amit az Ádám is mondott, hogy többféle nyelvből vette a szókincset, de szerintem az még nem tesz egy nyelvet nemzetközivé. Miért gondolta, hogy ez nemzetközi lesz ez a nyelv?
Hát visszatérve ugye a problémára, tehát ugye Zamenhof ugye Bialystokban született, ami akkor, amikor ő 1859-ben oda megszületett, egy gyakorlatilag zsidó többségű város volt. Ugye ma már ez nem így van, mert ugye 97%-ban lengyelek lakják, de akkor ugye zsidók jó részt, ugye több mint 60% volt, ugye az anyanyelvű beszélők aránya, az egészen biztos.
Ugye a jiddis anyanyelvűek, ugye?
Így van, a jiddis anyanyelvűek száma természetesen. Nyilván voltak ugye lengyelek, oroszok és különböző más keleti szlávok a városban, és németek is nyilván, és ő maga, ugye a legendák, ugye azt mondják az Esperanto legendárium, hogy gyakorlatilag azt próbálta ezzel megvalósítani, hogy az egymást nem értő, nyelvileg nem értő különböző etnikumok jobban megértsék egymást, és ezért alkotott egy ilyen közvetítő nyelvet. Tehát igazából ennek ez az elgondolása a háttere.
Hogy, ezek hogy a... szerint ez benne volt a levegőbe, hiszen nem sokkal előtte ezt a bizonyos volapük nyelvet megalkották, és talán más kísérletek is voltak ugyanebben az időben.
Hát igen, általában hát ugye
ma is vannak
az interlingvisztikának ugye pont ez a lényege szintén, hogy egyfajta ilyen köztes kommunikációs nyelvet teremtsen az ember. Nyilván nem az a nyelv helyett, hanem mindig mellette második nyelvként. Tehát ugye soha nem volt az Esperanto cél az, hogy a nemzeti nyelvek ellenében lépjen föl gyakorlatilag, vagy kiszorítsa azokat ugye a helyükről. Tehát ez nem volt szándéka az Esperantónak, hanem kifejezetten az, hogy az nemzeti nyelvek mellett második közvetítő nyelvként funkcionál az emberiség különböző.
Ez nagyon érdekes, különböző a társadalmi háttér, ami Kelet-Európára ennyire jellemző volt, ez a soknyelvűség, aminek különféle következményei voltak. Hát részben voltak olyan emberek, akiknek egyetlen anyanyelve sem volt, mert mindegyik nyelvet, amit beszéltek, azt valami mennyire rosszul beszélte ezekben a városokban.
Vagy jól, de vagy nem jól. Tökéletesen.
Igen. Ami még nagyon érdekes, az most így nyelvészként mondom ezt, hogy a nyelvészek között rengeteg olyan van, a híres nyelvészek között rengeteg olyan van, különösen a 19. század végén és a 20. század elején, akik erről a vidékről származtak, és ilyen településekről, ahol nagyon sok nyelvű volt. Ezek közül nagyon sokan emigráltak nyilván a pogromok miatt, a zsidóüldözés miatt, úgyhogy rengeteg olyan, de olyan is persze, aki itt maradt Kelet-Európában, rengeteg olyan híres nyelvész van, aki ilyen településről származott, ezen belül is rengeteg olyan van, aki zsidó származású volt, és rengeteg olyan, aki Amerikában élő zsidó származású, kelet-európai származású nyelvész volt, ugyan emiatt az ok miatt.
A bőrén érezte,
így,
ugye?
Állandóan ki voltak téve ennek a nyelvi sokféleségnek.
Miért nem úgy döntött Zamenhof, vagy a kortársai is, hogy jó, hát akkor legyen a német, hát azt úgy is olyan sokan beszélik, hatalmas területen van elterjedve, még Magyarországon is azért minden művelt ember tudott németül, de hát számos más országban is. Tehát akkor tanuljon meg mindenki németül, és akkor használjuk azt.
Hát dönthetett volna nyilván, de valószínűleg Németországon kívül, vagy a német nyelvű területeken kívül valószínűleg semmilyen más nemzetállam nem támogatta volna ezt az ötletet. Tehát nehezen tudta volna akár ő is elképzelni azt, hogy mondjuk akár esetben Londonban, ugye mondjuk a bárki rábólint arra, hogy igen, a német legyen a második nyelv. Tehát ugye ne felejtsük, hogy amikor ez a nyelv megalakul, illetőleg hát ugye a volapök szintén ez a nemzetállamoknak a gyakorlatilag a fölbukkanásának, a magyar nacionalizmusnak ugye a megjelenésének az időszaka. Tehát igen nehéz feltétel között bukkant fel maga az Esperanto is természetesen, és gyakorlatilag az árral szemben, ha úgy tetszik, mert tulajdonképpen nyilván egy nemzetállamnak azt elfogadnia, hogy legyen egy másik nyelv, ami nem a saját anyanyelve, gyakorlatilag amin, ugye, mint teszem azt, minden iskolás gyereknek tanulnia kéne, hát ez igen nehéz.
Hogy megpróbálta elkerülni, hogy ezt ebben a közvetítő nyelvben valakinek indokolatlan előnye legyen, akinek mondjuk
véletőleg igen. Tehát ez lehetett.
Ahogy a középkorban talán a latin is ezért játszotta ezt a szerepet, bár hát azért, aki olasz vagy spanyol anyanyelvű volt, azért annak csak sokkal könnyebb volt a latin, mint ahogy az esperanto is, ugye?
Igen, így van.
Jól emlékszem, hogy talán még 20-30 évvel ezelőtt is a MÁV menetrendnek az elején fel volt sorolva, hát ugye a tudnivalók, meg a szabályzat apró betűvel, hogy mit kell csinálni, ha nem jön a vonat, mit tudom én, és ott volt németül és franciául, és eszperantó. Miért?
Még a telefonkönyvben is egyébként. Tehát ugye ezek az úgymond a szakszervezetei az eszperantónak, ezek egyébként már a kezdetétől ugye megvoltak, tehát a vasutas, a szakszervezet, eszperantó szakszervezet, ugye a postás természetesen, ezek ugye Magyarországon is egyébként nagyon aktívak voltak.
És ez hogy tűnt el? Ma már miért nem?
Hát miért a szakszervezetek megvannak? jobb léteznek, bocsánat, a világ és ekkor a
mondani. Tényleg egy kicsit beszéljünk arról, amit a hallgatónk is kérdezett, hogy mennyire van elterjedve most az eszperantó. Hányan beszélik körülbelül, milyen területeken, vagy az életnek milyen területein? Hogy van ez most?
Ez egy számháborús kérdés, nyilván mire nehéz lenne válaszolni. Tehát, hogyha az ember így az internetet föltúrja, hogy hány beszélő van az eszperantónak, akkor néhány tízezrestől, akár a több tízmilliós nagyságrendig is talál adatokat adott esetben. Egy biztos, hogy gyakorlatilag a Föld majdnem minden országában biztos, hogy találunk eszperantistákat. Tehát akik beszélnek, akikhez lehet fordulni eszperantó nyelven, és nyilván ugye helyiek, és tudnak segíteni bármilyen helyi problémában, vagy akár idegenvezetőként, vagy más ilyesmi.
Tehát te földobsz egy levelet a netre, eszperantóul,
hogy kezdve,
kérem, mint Koreába utazom, majd ajánljanak egy jó szállodát, akkor kapsz egy választ eszperantóul?
Gyakorlatilag igen.
Ez szép.
Tehát ez a része, ez simán működik, de konkrét számokban nem bocsátkoznék azért én sem.
Iskola ügyben hol van jelen, vagy mennyire vannak országok, ahol ez tantárgy?
Egyébként érdekes volt, hogy itt nálunk is Magyarországon ugye voltak időszakok, amikor ugye tanították iskolában, tehát iskolai tantárgya megjelent, tudtam az ELTE-n is egyébként volt ugye eszperantó szak, mint olyan.
Így van.
Ma már azt hiszem, ez nincsen, ugye ez megszűnt talán. Lengyelországban is van még eszperantó képzés, interlingvisztikai képzés, én értelemben ugye tudtommal Afrika, Dél-Amerika és Kelet-Ázsia még nagyon aktív eszperantó.
Izrael vajon mennyire érzi a zsidóság magáénak mind a mai napig?
Ez jó kérdés. Erre nem tudnék válaszolni.
Vagy pedig úgy érzik, hogy hát ez már, ma már ennek nincs ehhez közel, mert az a zsidó világ, az nem ez a zsidó világ.
Én olvastam egy cikket a Szombat nevű folyóiratban, most nem olyan régen, azt hiszem talán az évfordulóval kapcsolatban, ahol arról írtak, hogy azért Zamenhofnak elég konfliktusos viszonya volt a cionizmussal, meg a zsidós. Ő eredetileg cionista volt, azt hiszem úgy indult, és látványosan hátat fordított a cionizmusnak, és ez az eszperantó mint kezdeményezés, az is talán ennek volt az egyik tünete.
Hiszen
vagy
a zsidóság látványosan nem karolta fel, hanem a Héber tette meg az ő mindennapi nyelvének is, mondván, hogy bárhonnan jöttök Izraelbe, és nagyon sok helyről jöttek, és nagyon sokféle anyanyelvük volt, ugye tanuljatok meg héberül, mondták.
De abban a cikkben sem volt szó arról, hogy most akkor jelenleg mi a helyzet Izraelben a eszperantóval.
Egy picit visszatérnék a vasutas, postás szakszervezet, hiszen mondtad. Igaz az, hogy az eszperantónak valahogy a baloldalisággal, a baloldali érzülettel, vagy akár mozgalmakkal volt hát szoros a kapcsolata, és ezeknek a lassú leáldozásával, vagy feloldódásával az eszperantó is leáldoz és feloldódik.
Hát volt egy ilyen iránya is, tehát ez egészen biztos. Nyilvánvalóan vannak olyan a két világháború között tipikusan, meg aztán Magyarország ugye a másik világháború után pláne egyértelmű ugye a baloldali irányzatot kötető eszperantisták, de ennek erre például visszatérve ugye a két világháború közti időszakban ugye az szintén elmondható, hogy sőt, már gyakorlatilag az első világháborút létrejött a katolikus eszperantó mozgalom is. Természetesen ez még 1909 környékén valamikor egyébként. Magyarországon egyébként ennek a tiszteletbe elnöke a Magyar Országos Katolikus Eszperantó Szövetségnek a Seredi Justinian bíboros volt személyesen.
A hercegprímás.
A hercegprímás, így van.
És tudott is? Vagy csak hát jó indulattal
arra nem
nézte.
Mernék megesküdni, de véletlenül igen, és itt kiemelném például azt, hogy 1938-ban például megjelent egy eszperantó tankönyv Magyarországon, ami gyakorlatilag ugye az Erdélyt vissza mindent vissza szellemében, tulajdonképpen az eszperantóban olyan eszközt lát alapvetően, amivel tulajdonképpen a határainkon túl is kifejezhetjük a magyar érdekeket. Tehát volt egy ilyen vonulat is, egy kvázi irredenta eszperantó, ami alapvetően...
Nagyon érdekes.
És rosszul emlékszem, hogy Zamenhof egyébként szabadkönyves is volt? Vagy ez most... csak valami
minden
halvány.
Minden derék fiatal ember volt szabadkönyves, és cionista is, szocialista is. Hát ezek úgy, akkor úgy benne
ezek
voltak
ilyenek, ezek.
Levegőben. Mi volt a foglalkozása?
Jó orvos volt, szemorvos. Tehát nem is volt nyelvész végzettségű és képzettségű.
Értem. Szabad még kérdezni, mert a nemzetközi nyelv, hát fordítsuk le latinra, internacionális. És ez a szó azért hát ott rezeg a szakszervezeti mozgalomban, a szocialista, sőt a kommunista mozgalomban is. Lássuk be, hát a legnagyobb himnuszukat internacionálénak nevezték. vagyis hogy a nyelvnek valóban, ugye volt egy ilyen üzenete is, hogy ne zárkózzon be mindenki a saját kis nemzeti, hát hogy mondjam, csirkeóljába, hanem nézzen körül, és legyen internacionális. Ebbe persze én mondhatom, hogy a katolikus egyház is beletartozik, mert ha van nemzetközi mozgalom a világon, akkor az az volt. Az internacionalizmus, magyarán mondva, a kommunisták mit gondoltak az eszperantóról? Sztálin, Rákosi, Kádár, mi volt akkor?
Hát pont ez az érdekes, hogy például Magyarországon egyébként, ha mondjuk konkrétan arról beszélünk, akkor ugye az látható, hogy a két világháború volt egyfajta, nyilván holtpont természetesen az eszmére magára, hiszen hát ez abszolút nem kedvezett ugye természetesen az eszperantónak és a nemzetközi gondolatnak, meg azt egyáltalán. Másrészt meg érdekes, hogy például a másik világháború után, amikor az eszperantó ismét föléled, ugye már rögtön 45 őszén gyakorlatilag az első tankönyv megjelenik eszperantóból. Néhány évvel később viszont egy nagyon érdekes jelenség van, tehát a Rákosi korszaknak ugye a legmélyébe kerülünk bele, és tulajdonképpen az eszperantó szövetség mint egy feloszlatja önmagát, gyakorlatilag mondvá, hogy hát vannak fontosabb dolgok is, ugye az ország újjáépítése címszó alatt, ugye már természetesen nem erről van szó.
Ha rájuk tehát parancsoltak, ugye?
Vélhetőleg így van, tehát ugye alapvetően nyilván ezt mindkét oldalon, tehát akár a, ugye, tehát azt lehet elmondani, például Mussolini, és kezdjük akkor kicsit korábbról, ő maga például tudtommal szintén eszperantó nyelvű rádióadásokat is üzemeltetett, ugye a rendszer képviseletében. Például ő szervezte...
Pedig tőle aztán távol állt.
Elég távol állt.
Internacionalizmus.
Igen. Én. És a 30-as években ő például szervezett, ugye ezek nem ő szervezett nyilván, hanem az egyik eszperantó világkongresszus az Rómában történt, tehát a Mussolini korszak kellős közepén, vagy a 20-as években, most nem is tudom pontosan. De lényeg az, hogy ráadásul olyan szinten, hogy nem csak Rómában, tehát egy városban, ami tipikusan szokott lenni az eszperantó világszövetségek, vagy világkongresszusok alkalmával, hanem még a líbiai gyarmatra is leutaztak az eszperantó képviselők. Tehát ugye...
De az érdekes, hogy az úgynevezett létező szocializmusban, ugye, tehát magyarul a szovjet birodalom országaiban ott nem volt ezek szerint ilyen nagy kultusza. Pedig az ember azt gondolná, hogy hát, ha valahol internacionális...
Én Siheder voltam, még a Magyar Rádióban volt eszperantó 5 perc, hogyne. Vagy talán több is, vagy legalábbis 5 perc.
Voltak eszperantó
híradóan. És én olaszul jól tudtam, és ezért én hát érdeklődéssel hallgattam. Németül is tudtam, úgyhogy érdeklődéssel hallgattam. Az meddig létezett vajon az a rendszerváltással tűnt el?
Igen, a rendszerváltás az egész biztos egy nagy határkő szerintem így az eszperantó történetében. Lényeg az, hogy korábban tényleg volt, tehát ugye mondjuk az utolsó budapesti világkongresszus, ugye az hiszem az 83-ban volt talán. Ugye, vagy 87-ben, bocsánat. Azt hiszem akkor volt.
De akkor te még gyermek voltál.
Akkor én még igen, és még nem is tudtam eszperantóval, tehát 89-ben kezdtem el tanulni.
Na majd mesélj nekünk azért arról, hogy te mikor, és miért, és jó. Hogyan, de azt hiszem, hogy most szünet következik.
Igen, azt javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, ahogy mindig szoktuk, és utána visszatérünk Nádasdy Ádámmal és Horváth Krisztiánnal. Én Kálmán László vagyok. Jó estét kívánok, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Én Kálmán László vagyok, és Nádasdy Ádámmal és Horváth Krisztiánnal ülünk a stúdióban, az eszperantó nyelvről beszéltünk. De mielőtt folytatjuk, elmondanám gyorsan, hogy van ez a bizonyos üzenetrögzítős telefonszám, amit ezentúl gyakrabban fogunk hallgatni, és nem fognak elveszni az üzenetek. Ez a 30-as 183-7007. Egyébként a műsor szerkesztője Sugár Ágnes és a felvételt Burger Lajos készíti. Továbbá még egy fontos közlendőnk van, hogy holnap után, pénteken, de az ismétléseknél ennek nem lesz értelme, amikor ezt az adást esetleg megismétlik.
Igaz.
Minden esetre most pénteken Nádasdy Ádám és én, Kálmán László fogunk Bolgár György székében ülni, nem úgy,
és
hogy mind a ketten, nem úgy, hogy mind a ketten egy székben, tehát a délután 4 órás megdumáljuk adást fogjuk celebrálni, lehet majd betelefonálni és kérdezni.
Persze a szokásos megdumáljuk helyett unalmas nyelvészeti kérdéseket fogunk fejtegetni.
Igen? Hát, de a hallgató kérdéseire mindenképpen válaszolunk, akármiről is hívnak, és ahogy szokás, majd csak aznap szoktuk megmondani az aznapi témákat, már ahogy Bolgár György is szokta. Jó, térjünk vissza akkor az eszperantóra, adásunknak a fő témájára. Ott hagytuk félbe, hogy megkérdeztük Horváth Krisztiánt, hogy ő maga hogyan került kapcsolatba, ugye ez volt a kérdés, hogyan került kapcsolatba ezzel a nyelvvel, és hogyan viszonyul hozzá?
Hát ez nyilván én is ugye, mint aki még ugye 80-as évben voltam általános iskolás, tehát én még az orosz tanultam kötelezőleg, majd a gimnázium ugye az angolt utána. Ezek után anyám beállított 89 nyarán egy füzetnyi esperantó tankönyvvel, ez egy Prince Oscar esperantó tankönyv, ez körülbelül egy 70 oldal, amiben az egész esperantó nyelvtan benne van, tehát végülis arányaiban kb. Olyasmi, mint Zamenhofnak az első tankönyve, kb. Ilyesmi.
Anyád tudott esperantó?
Nem, neki viszont voltak esperantista ismerősei, és ugye nekem ez annyira felkeltette az érdeklődésemet, hogy létezhet, hogy egy nyelvtankönyv gyakorlatilag ekkora, hogy egy nyári szünetben elkezdtem tanulni.
Hány éves voltam?
16.
Ó, akkor az ember még bármit akkor fel még bármit. Tud falni,
így van, így van. Úgyhogy onnantól kezdve tart nekem a kapcsolatom. Nyilván voltak átmenetek, tehát így foglalkoztam is fel, nem is, tehát voltak szünetek is, de máig megvan.
Meg szabad kérdezni, hogy te is derék orvos vagy, mondjuk, mint Zamenhof, vagy nem. Valami polgári foglalkozás?
Spanyol tanár.
Értem. Esperantót nem is tanítasz?
De igen, ilyen, tanítottam is. Igen. Tanítottam is, és tanítok is.
Értem. Igaz az, hogy könnyebb az esperantó, mint más nyelvek?
Hát erről ugye már beszélgettünk sokat korábban már sokakkal, hogy mi az, ami könnyű. Ez nyilván nagyon egyéni szerintem alapvetően, de én mondjuk azt mondhatom személy szerint, hogy igen.
Ha igen, miért?
Ugye erről szintén érdekes beszélgetni, mert hogy ha mondjuk a nyelvtani részét nézzük, ugye, akkor ugye viszonylag kevés benne a rendhagyóság, tehát ugye gyakorlatilag nincs példák okáért. Az igaragozása minimális, nagyon egyszerű.
Bocsáss meg, itt azért Lacival kell egy gyors pengét váltanunk, hogy a rendhagyóságok, azok tulajdonképpen megnehezítik egy nyelvnek a megtanulását?
Ez nagyon szubjektív, és főleg a tanulás módszerétől is függ. Ha az ember úgy tanul egy nyelvet, ahogy egyébként én mindenkinek ajánlom, hogy elmegy a nyelvterületre, és ott tanulja meg, akkor nem is nagyon tűnik fel neki, hogy rendhagyó dolgok vannak.
Én angol tanár vagyok, és az angolban van egy bizonyos mennyiségű rendhagyóság, hogy a go, igen, múlt ideje, went, meg ilyesmit. Nem ebből szokott lenni a baj, hanem a nyelvtani rendszerből, hogy hova kell tenni a névelőt, és hova nem kell. Mikor kell azt mondani, hogy I have seen, és mikor az, hogy I saw, én láttam, és így tovább. Bocsánat, csak ugye most muszáj ezekről vitatkozni. Tehát tény, hogy az esperantóban nincs rendhagyóság, ez egy könnyebbség, de azért ez a hátizsákot csak kicsivel könnyíti meg.
Hiszen tanulni kell. Tehát én mindig ezt szoktam mondani alapvetően, hogy nincs mese. Tehát ott van az a bizonyos anyagmennyiség, amit meg kell csinálni, akár a középfokú nyelvvizsga, az akár bármilyen más tudásszinthez. Tehát
a nyelvek, az emberi nyelvek, amik természetes módon alakultak ki, azok mind tartalmaznak rendhagyóságot. Hogy milyen mennyiségben, azt nagyon nehéz megmondani, mert nehéz számszerűsíteni, hogy mi számít rendhagyónak, és megszámolni. De mindegyik tartalmaz, méghozzá mindig a leggyakoribb, ezt már szerintem ebben a műsorban sokszor mondtuk, hogy mindig a leggyakoribb szavak, kifejezések azok, amik rendhagyóak. És ennek van praktikus haszna tulajdonképpen az agyműködésünk szempontjából, hogy amit gyakran használunk, azt készen eltároljuk, és azok lehetnek akár rendhagyóak is. Tehát ilyen szempontból az esperanto különös nyelv, azzal, hogy nincsenek rendhagyóságok, és az állítás, hogy ez megkönnyíti a megtanulását, az most is hát megállapítottuk, hogy csak mérsékelten igaz. Igen. Még a betelefonálunk is azt mondta egyébként, azt ígérték neki, hogy gyorsan meg fogja tanulni, és aztán kiderült, hogy ez nem így van.
A szókincs, hát az ugyanúgy, mint más nyelvben. Ugye, ha én véletlenül olyan országból származom, aminek hasonlít, ez a latinos szókincse, akkor könnyű. Egy kínainak gondolom, ez semmit nem jelent, igen, ugye, hogy esperar az most akkor, vagy esperi az remélni, hát erre ő csak megvonja a vállát.
Apropó kínai, most, hogy mondod a kínait, ugye az egyik könnyebbség az lenne az esperantóban, hogy nincsen sok ragozás benne. Hát a kínaiban meg egyáltalán nincs ragozás, és ez nem lehet mondani, hogy nagyon megkönnyíteni a megtanulását.
A kínainak a megtanulását.
Hiszen hogy nincs ragozás, azt mindenféle mással kompenzálja. Igen. Például azt, hogy sok kis nyelvtani szó van, meg hogyha a szórend nagyon kötött. Meg
hogy így mondjam, bosszút áll a nyelv azért, hogy nincs benne ragozás. Van ragozás az esperantóban?
Van alany és van tárgyeset, mondjuk adott esetben mondjuk a névszoragozás terén. Alapvetően ugye úgy van, hogy 16 alapszabály van. Ezek között ugye például az egyik az, hogy ugye a prepozíciók, amiket használ ugye a nyelv, azok ugye mindig alany esettel állnak, kivéve akkor, ha például irányt fejez ki, mert akkor ugye már is tárgyesettel fognak állni, de ez sem vonatkozik minden prepozícióra, mert vannak olyan prepozíciók, amik eleve irányt fejeznek ki. Nyilván ezek alany esettel állnak. Ez is például egy érdekesség.
Uha. csak azok a prepozíciók állnak tárgyesettel, amelyek állhatnának alanyesettel
is, is alanyesettel,
ha más jelentenek.
És akkor más jelent. Például mondjuk van a ban-ben, ugye, van a babe, és az ugyanaz, csak az egyik tárgyesettel, a másik pedig...
Mint a németben, az indi schule és inder schule, vagy az oroszban is gondolom, igen, ugye igen, igen, hasonlóképpen.
És igeragozás nyilván van
ezért. Így van, van múlt, jelen, jövő, van egyszerű igeragozás, és tehát ez a három
személyes,
alapidő.
Személyes számban is különböznek.
Van olyan, hogy
személyes névmásokra fejezik, tehát aha, maga az igét nem ragozzák, értem, tehát az ugyanúgy van.
Mint az angol múlt
tehát idő. Tehát ájgó, jugó, igen, tehát ezek valami hasonló, vagy ájvent, juvent, így van.
És nincs, de mint az angol múlt időben, mert igen, a jelen időben van egy
van egy góz, igen, az nincs, ezt látom, hogy az nincs.
Á, na most...
Tehát az a mi írás, vi írás, li írás, tehát ez megy végig.
Az, hogy János szereti Máriát, uh-huh, az hogy van?
János ámasz Mária.
És Mária szereti Jánost.
Mária ámasz János, aki egyébként lehet Johannó, és amiben Johannó, akkor ugye főnévi O végződést kap, és akkor már is megkapja az N végződést, mert az tárgyeset.
És akkor úgy fog hangzani, hogy Mária ámasz Johannon, uh-huh, és akkor meg is tudom fordítani, Johannon ámasz Mária.
A szórend az szabad mondani. Így van, így van, így van.
Értem. Tehát nem olyan, mint az angol mondjuk, ahol nem mindig az az alany, aki az elején.
Elég szabad a szórend.
Á, ettől könnyebb, vagy nehezebb?
Hát, ez jó kérdés.
Igen. Amit említettél már, hogy a szavak végződése az elárulja a szófajukat, vagy nem tudom, hogy így elmondta, de kiderült a beszélgetésből. Tehát, hogy a óra végződnek a főnevek, a főnevek ára, a melléknevek, íre
a főnévigenevek.
A főnévigenevek, ászra, ragozott igalakok. Ez vajon könnyít?
Ez jó kérdés, szintén.
Hát gondolom, azt megkönnyíti, hogyha én egy szöveget akarok mondjuk írásból megérteni. Akkor ugye, nem. Mert hát látom rajta, hogy micsoda, el tudok gondolkozni, olyan, mint hát ha egy nyelven mondjuk az igéknek mindig nem tudom milyen végződése van, hát akkor azért azt fölismerem. Mm-hmm. Bár hát a beszédben persze már nyilván egész más, igen, ahogy szalad a beszéd egyfolytában.
És hát például vagyunk visszatérve erre a problémára, ugye a nyelvvizsgázó, akik nyelvvizsgára készülnek, az ennek egy fő probléma, például mondjuk van az a szó, hogy vespero, ugye az este, mint főnév. Viszont vespere, tehát ezzel a végén akkor már is határozó szó, időhatározó lesz, hogy este mikor kérdésre. De ezt ugye magyar anyanyelvűként, ugye nyelvvizsgázóként reprodukálni, hogy most akkor a mondatban most az a bizonyos este, az most főnéve, vagy pedig időhatározó, az borzasztó nehéz. Tehát ez állandó probléma például.
Tehát, hogy hűvös volt az este, így az van. Vespero, igen, de este találkoztunk.
Így van, az vespere.
Persze, mert akkor már határozó.
Igen, így van.
Ejjjjjjjjj. Igen.
Tehát ez például a tapasztalat azt mutatja, hogy ez állandó probléma.
Miért szintén csinált a jó Zamenhof doktor tárgyesetet?
Véletőleg az általa ismert nyelvekből jön, tehát sok elem nyilván, hát honnan más, honnan természetesen, tehát, így, tehát ő is abból táplálkozott, amilyen volt, tehát véletőleg az oroszban, ugye a németben ezek megvoltak, és...
Latinban is, persze, nyilván
lehet, hogy ő a szabad szórendet preferálta, tehát részesítette előnyben, és annak az az egyik kulcsa, hogy át lehessen helyezni a szavakat, hogy látszódjon rajtuk, hogy mi a nyelvtani szerepük. Ennek a legegyszerűbb módja az, hogy valamilyen esetragot kapnak, vagy igen, más módon jelzik. Tényleg a többi esetnél, vagy a többi fajta bővítménynél ott előjáró szavakat használnak, mint a mondjuk a latinban, vagy a angolban?
A birtokos, tehát Jánosnak
igen,
a kalapja?
Igen, igen.
Az a kalap, igen, de János? Az a
de, így van, pontosan.
Kicsit, mint franciául, vagy
van, így van.
Van névelő?
Van határozott névelő, határozatlan névelő viszont nincs.
Érdekes.
Mert hát ami azért, szintén ugye egy orosz nyelvtörületről számol az ember esetében, rendkívül izgalmas.
Hogy egyáltalán a szláv, hát a lengyelek. Érdekes. Mert Laci, igaz az, hogy a névelő az csak nagyon kevés nyelve van a világon, és jellegzetesen egy ilyen óvilági, indoeurópai és sémi jelenség, ugye héberbe is van.
Hát attól függ, mit hívunk névelőnek, tehát a mi nyelvtani szokásaink, ugye az európai nyelvtanok, azok mind a görög-latin nyelvtanok alapján állnak, és valahogy a jó, persze a görög játszik itt elsősorban szerepet, ahol volt névelő, és ezeket a fogalmakat ezekre a nyelvekre alapozzuk. Nagyon sok névelőszerű elem van mindenféle nyelvben, hogy aztán aznak a használata mennyire hasonlít arra, amit mi itt az indoeurópai nyelvekben megszoktunk, az aztán változó. De valóban sokszor más szerepet is játszanak, hogy mondjuk, hogy egy mutató név mással esnek egybe, vagy azt a szerepet is játsszák. Szóval tény, hogy, de ezt nagyon sok szófajra lehetne mondani, hogy amit a mi európai értelmünkben ilyen szófajnak hívunk, az más nyelvekben egész más jellegű. Igen, a névelő is ilyen.
A mi horizontunk persze sokkal tágabb, mint Zamenhofé volt. Nem róhatjuk föl neki, hogy mondjuk Kínára nem nézett, ahol pedig több ember élt, mint Európában. És nem gondolta arra, hogy ha őket is bele akarná vonni ebbe a dologba, akkor például a névelőt nem csinált volna, mert nekik ez egy nehézség lehet.
Ez egyébként nagyon érdekes, nem akarok én a bírálólag beszélni az eszperantóról, mert egyszerűen ez nem tartozik ide, hogy nekem milyen a véleményem róla. Az, hogy Zamenhof nem volt nyelvész, az azért eléggé rányomta a bélyegét erre a mesterséges nyelvre, mert például, mondok egy példát, ha én egy mesterséges nyelvet szeretnék készíteni, nem nincsenek ilyen szándékaim, de ha meg is megtenném, akkor nagyon vigyáznék arra, hogy a hangkészlet, a beszédhangok készlete az lehetőleg olyan legyen, ami a világ lehetőleg több nyelvében megtalálható. Uh-huh. Vannak ilyen hangok, tehát vannak igenis gyakoribb és ritkább hangok.
Mint a japán autógyárak, meg a korea autógyárak, akik vigyáznak arra, hogy az automárkák, azok nagyon könnyen kimondhatók legyenek.
Pontosan erre
tehát véletlenül se hívják mondjuk Kraftnak az egyik gyártmányukat, hanem ugye Suzuki, meg Mazda, meg Toyota, meg ugye nagyon szépen oldottan
mondjuk kimondható. Ennek a japán nyelv maga is segít, mert ott eleve főleg ilyen szavak léteznek. De én most arra is gondolok, hogy én például megcsinálnám azt is, hogy megpróbálnám a világnyelvemben leggyakoribb hangokat használni, leginkább beszédhangokként, és megadni például, hogy melyik mivel helyettesíthető, ha mégis hiányzik egy valakinek az anyanyelvéből. És ugyanígy a nyelvtani dolgokkal, tehát attól még a közös érthetőség megmaradna, hogy olyan smiket próbálnék válogatni, ami rettenetesen gyakori a világ nyelveiben, és a Zamenhof nem így járt el szemlátomás. Tehát J hang van például ami azért nem egy nagyon gyakori hang.
Vannak olyan eszperantisták, akik hát a saját anyanyelvük akcentusát ráviszik, és mondjuk G helyett azt mondják Z, mert abban a nyelvben nincsen...
Igen, meg ilyen. Ugye az R és az L, tehát ez állandó probléma szintén.
Tehát előfordul, hogy te beszélsz egy valamilyen országból származó eszperantistával, és azt mondod, eszperantóul, és azt mondod, hogy ó, ön bizonyára japán, vagy ön bizonyára vagy spanyol.
Persze,
hát
ezeket simán föl lehet ismerni, igen.
Tehát ilyen értelemben tájszólásai vannak az eszperantónak?
Ilyen értelemben igen, már nincsenek neki, de mindenki hozza a saját anyanyelvét nyilván.
Ugye azt mondja, esperanto, hát akkor már mindjárt világos, hogy francia.
Van.
Van-e olyan szó, ami két mással hangzóval kezdődik?
Két mással hangzóval, krúra.
Vannak.
Persze, tehát... természetesen mással hangzó tordás nagyon gyakori.
Aha.
De ezt hívjuk úgy, hogy mutacum liquida, ugye?
Jó, tehát zöngét. Plö kezdetű szavak is vannak?
PL.
PL, igen.
Biztosan egyébként. Lejjelme, persze.
Tehát ő ezt nem kerülte. Igen, ez az, amit te mondasz, Laci, hogy nagyon sok anyanyelvűnek ez idegen, és nem egy perzsául sincsenek kettővel kezdődő szavak, arabul, hát a legtöbb arab.
Hát igen, ez tényleg az, hogy az ő nyelvi közegéből táplálkozott ebbe, ez nem volt probléma vélhetőleg.
Mi az a pléna vortáró?
Ugye az eszperantó úgymond legnagyobb terjedelmű szótár, ami létezik.
Mit jelent ez a kifejezés?
Teljes szótár.
Ez a címe egy könyvnek?
Igen, igen.
És ezt ki írja, vagy ez hol van, vagy olyan, mint Párizsban a platina méter, ez ugye van
igen, igen, igen. Tehát van egy központi szerve az eszperantónak, aki nyilván ugye foglalkozik, ugye egyrészt ugye az új keletkezésű szavakkal, tehát nyilván léteznek.
Ja, ez
nyilván,
az ő akadémia, az eszperantó akadémia.
Az eszperantó akadémia, igen.
Hol székel?
Meg nem mondom most fejből, mert valami őszintén.
Vagy csak úgy van a világban?
Nem, biztos van valami, de...
A felhőben?
És
választják a tagjait? Vagy hogy lesz valami?
Igen, vannak, tehát évről évre vannak választások. Nyilván a kongresszusok is, tudtam, az értelmes világkongresszusokon is vannak választások, tehát ott dőlnek el általában ezek a dolgok.
Na most a pléna vortára, ez komolyan kérdezem.
Magyar tagja is voltak az akadémiának korábban. Magyar tagja is voltak az akadémiának természetesen.
Kalocsai Kálmán. A pléna vortáróba, ez tényleg érdekes, mi van akkor, hogyha én mondjuk magyar vagyok, és beírok, hogy hát mi nálunk van egy olyan szó, hogy töpörtyű, ami hát egy bizonyos dolog, mi minden nap használjuk, ez egy tárgynak a neve, és nem látom a pléna vortáróban. erre azt mondják, hogy pardon, köszönjük szépen, akkor megalkotjuk a tepertó szót, mondjuk, vett lehetne így, és bevesszük a plénavortáróba. Na de most érted, most ad abszurdum, gondoljuk el, hogy a világ minden országában elkezdenek leveleket írni, hogy nálunk van egy madár, egy állat, egy ásvány, egy ital, egy dalforma, és akkor az mind-mind belekerül?
Hát elvben ez lenne nyilvánvalóan, de ettől függetlenül mondjuk lehet, hogy a tepertó szót például belekerülne mondjuk a plénavortáróba, de ettől függetlenül egy japán eszperantistának van szerint, ez nagyon keveset mondaná, és nyilván nem is válna a szókincs aktív részévé, véletőleg.
Van tehát egy olyan szempont, hogy bizonyos elterjedtsége legyen azért annak a dolognak, ne legyen túlzottan lokális az a jelenség vagy szó ahhoz, hát, hogy bekerül.
Hát már magának az amelyeknek is ez lett volna a szándéka. Tehát nyilván azért az által ismert nyelvekből próbálta leginkább nemzetköziket kiválogatni, és amit ő annak ítélt nyilván, és ezeket beletenni, hát tök kevesen
sikerült. Ez nagyon érdekes, ugye, mert az egész nemzetközi nyelv koncepció, az eszperantói is, meg a többi is, ugye a kölcsönös érthetőség jegyében született, hogy egymást értsék meg az emberek. De ennek vannak korlátai, hogy egyszer a fogalmat, vagy a tárgyat nem ismerik, amire vonatkozik a szó, akkor nyilván nem érthetik meg egymást. Egy kínai dalformának a nevét, teljesen mindegy, hogy mi a neve, soha nem fogjuk megérteni, mert nem tudjuk, hogy mire vonatkozik. Hát kivéve, ha ismerjük, persze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen nemzetközi nyelvnek szinte kötelessége, hogy ne tartalmazzon olyan szavakat, amik csak ilyen nagyon, nagyon partikuláris dolgokra vonatkoznak, ami viszont korlátozza a használhatóság. Tehát például van eszperantó irodalom?
Van, természetesen.
Vagy tudom, hogy van, csak a hallgató kedvéért kérdezte.
Van fordítás is nyilván, nagyon sok nagy mennyiségben, és természetesen van saját irodalom is, ami eszperantó.
Csak hát ugye teljesen elmondja. Eltérő kulturális közegben élnek a beszélők, akkor nagyon furcsa, hogy az irodalom akkor hogyan tud működni. Tehát vagy pedig annak azok nemzeti eszperantó irodalmak, tehát
hát azt tekinthetjük igazi eszperantó irodalomnak. Tehát maga Zamenhof írt, megyekként írt verseket, tudtommal, tehát meg fordított is egyébként elég sokat, úgyhogy...
Akkor azok csak ilyen univerzális dolgokról szólhatnak, a szerelemről, meg a szomorúságról, ugye?
A szerelem se igazán univerzális, mert annyira mást neveznek szerelemnek különböző korokban és tájakon, de akkor tényleg, hát ezt nem felejtsük el. Van-e, hogy mondjam, igen, van-e olyan, na... Azt akarom mondani, hogy egy nagyon látványos, bizonyos értelemben hasonló jelenség volt a hébernek a mindennapivá tétele vagy felélesztése Izraelben. Mert ugye az okos rabbik és nyelvtudó doktorok elkezdték tanítani a bevándorlókat, hogy így kell mondani, úgy kell mondani. Egy idő múlva azonban elszabadult a dolog, és a bevándorlók, hát most nagyon metaforikusan mondom, a kezükbe vették a nyelvnek az irányítását. Például úgy gondolták, hogy a H hangot ők nem fogják többet mondani. Uh-huh. Van H hang, mint a német CH, azt mondják szépen rendesen, de a H hangot azt nem mondják, mint a franciák, meg az olaszok, azt lenyeli. Vagy mint az Angliában a primitívebb beszélők elhagyják.
Sőt, van egy harmadik H-szerű hang, amit mondjuk a rádió bemondók, vagy a tévében beszélők mondanak, de sokan nem.
Aztán napláne nem mondják. Vagy pedig, hogy az igei idők közül a jelen időt ők egyszerűen egy ilyen körülírással fogják mondani, tehát nem azt mondják, hogy én beszélek, hanem én beszélő vagyok. Mert az úgy sokkal egyszerűbb. Vagyis, ha egy közösségnek a kezébe kerül a nyelv, akkor azok mindenfélét elkezdenek csinálni vele. Ezt egy ideig lehet fékezni, lehet mennydörögni, hogy így nem jó, úgy nem jó, de aztán a végén beadják a derekukon. Látszik-e ilyesmi az eszperantón?
Igen, ez határozottan mondható. Tehát például a Zamenhof eredetileg két H betűt tervezett az eszperantóba. Van egy sima H, úgymond, meg van
két
egy
H ilyen, hangot.
Igen, H hangot, igen. Igen. Tehát van egy sima H, és van egy úgymond I, tehát ez a fajta H, de ebből is eleve nagyon kevés volt. Tehát mit tudom, ilyen technikó, meg ilyenek, tehát ezek léteztek, de ahol lehet, ezt ma már helyettesítik K-val például. Tehát a tendencia arra megy rá. Egy-két helyen nem lehet megoldani ezt, mert ugye van K-val, H-val és H-val is ezzel a bizonyos szóval, és teljesen más jelentenek nyilván a szavak, tehát ez megoldhatatlan ilyen esetben, de ez például egy szép jelenség.
Tehát akkor technikó lett.
Technikó lett gyakorlatilag.
Ahogy tehát, sokan ugye, magyarul is ezt a szót
így van, technika. A másik pedig, hogy hát visszatérve erre a gondolatra, hogy azt hiszem már maga Szószüri 1916-ban ugye megjövendölte ezt a bizonyos jelenséget pont az eszperantóval kapcsolatban, hogy gyakorlatilag bár ugye ez egy tervezett nyelv, és nyilván ugye egy emberhez köthető, de amint ugye kikerül ugye tényleg ugye a használatba, ezáltal olyan törvények fognak rá vonatkozni, mint az összes többi nyelvre, és ez tulajdonképpen zajlik is.
És az akadémia nem szólal föl ezekben a dolgokban, vagy de az akadémia jóvá hagyja, hogy a technikót most már kával mondja?
Hát, mint
mondja?
A többi akadémiák, hogy mit csináljanak, egy ideig próbálnak úgy hümmögni, aztán azt mondják, hogy jó van. Igen. Gondolom az izraeli, hát Héber Akadémia is most már azt mondja, hogy jó, hát ha mindenki úgy mondja, akkor úgy mondja. Lássuk be a magyar elipszilont, ugye a régebbiek azok intették, hogy azt nem mondjuk J-nek, uh-huh. tehát hogy nem mondjuk azt, hogy folyó, hanem folyó, mert hát az nem J, hanem elipszilon, uh-huh. aztán megtörtént. Én hallottam egy anekdotát, hogy egy házas pár, akik más anyanyelvűek voltak, de eszperantisták, és egymással eszperantul beszéltek, és a gyerek is hát szépen tanulta az eszperantot, és tanulta azt, hogy ha valaminek az ellenkezőjét akarom kifejezni, akkor mal szócskát teszek eléje. Adjál nekünk egy példát, én most nem akarok kitalálni.
Például ami szeretni, malami gyűlölni. Amico barát, malamico ellenség.
Köszönöm. És hogy a kisfiú azt akartam, kérdezték tőle, hogy az a szomszéd gyerek, akivel játszott, az fiú-e vajon knábó. Uh-huh. És azt mondta, hogy mal knábó. Mondta, vagyis kislányra gondolt, mert hát akkor a másik fele az ellenkezője. Vagyis, hogy a beszélők, ezt csak arra hozom példának, uh-huh. hogy elkezdenek dolgozni az anyaggal, és elkezdik a maguk szabályait kiterjeszteni.
Igen. Tehát ez a fajta, erre a fajta rendszerességre nem törekedett az Amenhof, hogy mindennek az ellenkezője úgy képződjön, hogy elé egy mál.
Hát szóval igen, ez pont jó példa volt, mert
igen, a knábónak az ellentét. Így nem tették meg ezt, vagy nem tették.
Hát Laci, azért ez nagyon érdekes, mert lehet-e azt mondani, hogy a kislány az az ellenkezője a kisfiúnak?
Hát igen, jó kérdés.
Ez már nagyon a pszichológia, tehát tudom, emlékszem az iskolában valaki kérdezte, hogy ki írta a munkásosztály helyzete Angliában, és mondta a gyerek, hogy Marx, és a tanár azt mondta, ellenkezőleg mondta, igen. és a gyerek azt mondta, ja, Engels. Hát, igen.
Igen, hát vannak furcsa. A például hollandul az, hogy sekély, azt úgy mondják, hogy nem mély, on deep, ugye? Aha. És ez nekünk egy kicsit furcsa magyarul. Igen. Tényleg az ellenkező. Jó, hát nagyon szépen köszönjük Horváth Krisztiánnak a segítséget. Szerintem a hallgatók nagyjából megtudták a legfontosabb dolgokat az eszperantóról.
Kedves Krisztián, köszönj el eszperantóul.
Gis revido, mit rejeged hankaz?
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, reméljük, hogy tényleg azt mondtad. Viszont hallásra a jövő héten találkozunk, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.